Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Folytatjuk azt, amit utoljára tárgyaltunk. Kicsit foglalkozzunk még ismétlés jelleggel, az Úr Jézus életrajzi adataival. Tudnunk kell, hogy amikor az Úr Jézus született, akkor az évetet Róma város alapításától, latinul ab urbe condita számolták. És meg utána jó 500 évig maradt ez a számítás, körülbelül 1285 volt már ab urbe condita, amikor a keresztény világ azt gondolta, hogy új időszámítást kellene kezdenünk. Vegyük a kiindulópontnak Jézus születését. És akkor megbíztak egy Dionysius Exiguus nevű szerzetest, aki azonban körülbelül 6 évet tévedett, amikor Jézus születését ab urbe condita 753-ra tette, az aktuális évszámot pedig 532-ben állapította meg. Tehát nem által tudjuk, hogy a mostani időszámításunk ez csak 532-ben lépett életbe. A probléma az, hogy Nagy Herod első kiderült, hogy körülbelül 4 évvel korábban meghalt, mint amire a Dionysius Exiguus a Jézus születését tette. Tehát Jézusnak legalább 4 évvel korábban kellett születnie, mert hiszen a betlehemi gyermekgyilkosságot Nagy Herodes halála után 4 évvel már nyilván nem rendelhette el. A mai tudósok azok nagyjából abban arra hajlanak, hogy tegyük az Úr Jézus születésének az évét Krisztus előtt 6-ra. Ebben mi is beleegyezhetünk. Mikor lépett fel az Úr Jézus nyilvánosan? Azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy keresztelő Szent János Tiberius császár uralkodásának 15. évében lépett fel. Most ennek kiszámítása sem könnyű, hogy ez mikor volt. Tiberius császár uralkodásának 15. événél tudnunk kell, hogy Krisztus után 12-ben már társ uralkodó volt Augustus császár mellett, aki aztán 2 év múlva meghalt. Tudnunk kell azt is, hogy Szíriában az uralkodók trónra lépésekor a töredék éveket is egész évnek számították. Nem akarok most ennek a részletekben nagyon belemenni. Lényeg az, hogy keresztelő Szent János fellépésének az évét, Tiberius császár uralkodásának 15. évét tehetjük körülbelül Krisztus után 27-re. Tegyük fel, hogy ekkor tavasszal lépett ő fel, vagy ősszel, és a következő évben 28 volt az, amikor az Úr Jézus jelentkezett nála, és megkeresztelkedett nála, és utána hamarosan az Úr Jézus is elkezdte a működését. Ha ez így volt, akkor mondhatjuk azt, hogy Jézus nyilvános működése Krisztus után 28, 29 és 30 években történt. Amikor 3 éves nyilvános működésről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy 3 teljes évet végig működött, hiszen amikor azt mondjuk, hogy Jézus teste 3 napig volt a sírban, akkor is a 3 napot úgy számoljuk, hogy beszámoljuk a pénteket is, amikor este került a sírba, és beszámoljuk a vasárnapot is, amikor csak hajnalig volt a sírban, és utána már feltámadt. Minden esetre újra megismertem, hogy Jézus nyilvános működésének az éveit Krisztus után 28-29-30-ra tehetjük. És nagy valószínűséggel 30 volt az, amikor az Úr Jézus meghalt. János evangéliumában azt olvassuk, hogy húsvét előkészületi napja volt, 6. óra körül, amikor Pilátus kiallgatta Jézust a helytartósági épület köves udvarán. Melyik az az év, amikor a húsvét előkészületi napja péntekre esett? Mert utána ezt olvassuk, hogy a zsidók arra kérték Pilátust, törösse meg a keresztre feszítettek lábszárát, vetesse le őket a keresztő, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, ez a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Tehát melyik volt az az év, amikor a húsvét szombatra esett? Az előkészületi nap pedig péntekre. Itt van Krisztus után 30. Tehát azért majdnem biztosak lehetünk abban, hogy az Úr Jézus Krisztus után 30. április 7-én pénteken halt meg, és 9-én a szombatot követő vasárnapon akkor támadt fel a halálból. Ezek után foglalkozunk egy kicsit az evangéliumok életszerűségével. Említettük már, hogy a Szentírásban nem szabad mai értelemben vett történeti beszámolókat keresnünk, tehát útleírás, meg helyszíni közvetítés, ilyesmi nincsen a Bibliában. A szent szerzőket nem annyira az apró részletek érintik, mint a mondani való. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem kieszelt meséket írnak, hogy erről ez ellen Péter apostol is tiltakozik. Első levelében ezt írja, mi nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtulattuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, mert hiszen szemlélői voltunk az ő fenségének. Minden esetre nagyon érdekes részleteket találunk az evangéliumokban, és az apostolok cselekedeteiben is, amelyeket érdemes figyelembe vennünk. János evangéliumában azt olvassuk, hogy amikor András és János, akik testvérek voltak, még keresztelő Szent János tanítványaiként találkoznak az Úr Jézussal, és őt mindjárt aznap meg is látogatják, azt olvassuk, hogy ez a 10. óra körül járhatott. A 10. óra az a 16 órát délután 4 órát jelentette. Tudnunk kell azt, hogy Jézus korában a zsidók nem napi 24 órában gondolkodtak, hanem 2x12-ben. Az első 12 óra náluk 6 óra tájban kezdődött, és 18 óráig tartott. A második 12 óra pedig 18 órakor kezdődött, és reggel 6 óráig tartott. A 10. óra tehát, ami számításaink szerint 10 plusz 6, azaz 16 órát, délután 4 órát jelentett. A 6. óra pedig 6 plusz 6, azaz déli 12 órát jelentett. Olvassuk ugye azt is, hogy amikor az Úr Jézus a szamarai asszonnyal találkozott, akkor 6 óra lehetett, tehát déli 12 óra. Nyilván azért mondja, mert érthető, hogy a napsütésben 12 órára az Úr Jézus megszomjazhatott. János evangéliumánál maradva nagyon szemléletes annak leírása is, hogy az első keresztény húsvét hajnalán Péter és János Jézus sírjához fut. Nem által tudjuk, hogy a zsidó emberekhez a futás nem illett. De amikor hallották Mária Magdolnától a hírt, hogy üres a sír, akkor azért az annyira talán úgy izgalomba hozta őket, hogy megfeledkeztek a férfői méltóságnak a követelményéről, és futva mentek Jézus sírjához. És mit olvasunk? Péter látta az ott hagyott gyolcsot, meg a kendőt, amellyel a fejét befőtték. Ez nem a gyolcs között volt, hanem külön összehajtva egy másik helyen. Miért emelem ezt ki mostan a beszámolóból? Azért, hogy érzékeltessem, hogy itt nyoma sincs semmiféle mítosz képződésnek, amiről mi még gyermekkoromban tanultunk, sem pedig valamiféle formatörténeti fejlődéstől. Ez teljesen életszerű dolog. A megható az az őszinteség, amely nem hallgatja el az első pápa Péter apostol gyengeségeit sem. Amikor Péter le akarja beszélni Jézust a kereszt vállalásáról, hogyan reagál az Úr Jézus? Márknál ezt olvassuk. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten dolgaival törősz, hanem az emberekével. Hát kérem szépen, tessék, írta volna ezt az evangelista, ez nem így történik az első pápáról. És azt sem hallgatja el a Szentírás, de amikor Jézust elfogták az olajfák helyén, a tanítványok mind ott hagyták és elmenekültek. Mekkora hősök voltak. És ez nem hallgatja el az evangélium. Amikor pedig Péter a főpap udvarában háromszor megtagadja Jézust, erről mind a négy evangelista beszámol. A három szinoptikus is, és maga János is. Még mindig Péternél maradva, a Galatákhoz írt levélben arról olvasunk, hogy Pál apostolnak meg kellett rónia Péter apostolt, mert a zsidózó eretnekekkel szemben nem volt eléggé határozott. Ezt olvasjuk a Galatákhoz írt levélben. Amikor Péter Antiochiába érkezett, szembeszálltam vele, mert okot adott rá. Mielőtt ugyanis néhányan átjöttek volna a Jakabtól, együtt érkezett a pogányokkal, vagyis a pogány keresztényekkel, akik nem voltak körülmetélve. Azután azonban, hogy ezek megjelentek, visszahúzódott és külön vált tőlük, mert félt a körülmetéltektől, vagyis a zsidó keresztényektől, akik ugye nem szívesen ültek, de körülmetéletlen pogányokkal, akkor se, hogy azok már keresztények voltak. Az ingadozásban a többi zsidó keresztény is követte, sőt még Barnabást is belesodorták a kétszínűségbe. Amikor tehát láttam, hogy viselkedésük nem egyezik az evangélium tanításával, mindnyájuk előtt megmondtam Péternek, ha te zsidó létedre, pogány módon és nem zsidó szokás szerint élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokásokat kövessenek? Elsősorban azt, hogy mondjuk körülmetélkedjenek. Hát lámom, mennyire őszinte a Pál apostol itten. Nagyon érdekesek egyébként az apostolok levele is, ezből meg tudjuk például azt, hogy az apostolokat írnokok segítették. Péter levében olvassuk, hogy Szilvánus által írtam ezt a levelet, vagyis Péter diktálta, Szilvánus voltak írta. Pálnak a rómaiakhoz írt levele végén ezt olvassuk, üdvözöllek titeket az Úrban, én Tercius is, aki a levelet írtam. Tehát megint látszik, hogy Pál nem saját kezüleg írta a levelet, de viszont a végén hozzáírt saját kezével is. A második Tesszaloniki levél végén ezt olvassuk, a köszöntés saját kezemmel írom, Pál, minden levelemben ez a jel, ez a kézírásom. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel, ezt meg a Galaták levelének a végén olvasjuk. Sajnos ugye ez az eredeti levél, ez már nincs meg. Ugye csak másolatokban maradtak meg Szent Pálnak a levelei. De még visszamenőleg, ha nem is meg Márkról, aki Barnabásnak az unokaöccse volt, hogy az ő gyengeségét sem hallgatja el a Biblia. Mert bizony a későbbi evangelista, amikor először elment Pállal és Barnabással missziós útra, megijedt a nehézségtől, és Kis-Ázsiában ott hagyta őket. Visszament Jeruzsálembe, mondhatnám azt is, hogy visszament a mamának a szoknyája alá. Emiatt később a két apostol közt nézeteltérés támadt. Második kutyukra Pál már nem volt hajlandó magával vinni Márkot, ezért el is váltak az útjaik. Erről ezt olvassuk. Néhány nap elteltével Pál is szólt Barnabáshoz. Újra mondom, Márk nagybátyjához. Menjünk, és nézzük meg, hogy vannak a testvérek azokban a városokban, ahol hirdettük az Úr szavát. Barnabás magával akarta vinni a Márknak nevezett Jánost is, de Pál azt kérte, hogy ne vigyék magukkal, hiszen Pamfíliában ott hagyta őket. Nem ment velük dolgozni. Így nézeteltérés támadt köztük, és elváltak útjaik egymástól. Pál magával vitte mégis Márkot, és Ciprusba hajózott, Pál pedig Szilást választotta. És hadd mondjam el, hogy ebben a dologban egyébként végül is Barnabásnak lett igaza, mert később kiderül, hogy Márk megemberelte magát, és Péternek és sőt Pálnak is munkatársa volt. Pálnak három levelében is említés történik Márkról, aki ott van mellette. Péter meg egyenesen azt írja róla, hogy azt írja a levele, első levele végén, köszöntelek titeket, akik Babilonban, azaz Rómában, mint ti, kiválasztottak fiammal, Márkkal együtt. Tehát a Péter apostol szinte gyermekének tekintette Márk evangelistát, de újra mondom, a Biblia nem hallgatja el az evangelistának a gyengeségeit, hanem őszintén megírja. Az is érdekes, hogy amikor Szent Pál hírét hallja annak, hogy a korintusi hívek pártokra szakadtak, neki magának is van egy pártja, meg Apollónak, meg Pálnak, meg Péternek, meg az Úr Krisztusnak külön pártja van, akkor azt írja, hogy neki, ő nem akarja, hogy neki pártja legyen Korintusban. Hálát adok Istennek, senki sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt, így nem mondhatja egyiktek sem, hogy az én nevemben van megkeresztelve. És akkor hirtelen eszébe jut, hogy hoppá, hát még a Sztefanászt és a házanépét is ő keresztelte meg, és akkor ja, még Sztefanászt családját is megkereszteltem, különben aztán tényleg nem tudom, hogy még mást is megkereszteltem volna. Hát kedves hallgatóim, nem érdekes? Mennyi ember másolta le a Bibliát százával és százával, és senkinek se jutott eszébe, hogy ezt a kis bakit kijavítsa. Mert így hiteles, ahogy van. Befejezésül még a forma történészek figyelmébe ajánlok két Pál apostoltól származó mondatot. Azt írja Timoteusnak első levelében, ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengeséged miatt egy kevés bort is. A második levelében pedig azt írja, hogy köpenyebet Troászban hagytam Kárpusznál, ha jössz, hozd magaddal a könyveket is, főleg a pergament tekelseket. Miért olvasom én most ezeket fel? Azért, hogy lássák a kedves hallgatóim, hogy a Szentírás az nem egy mítosz, hogy annak idején a 18. században állították, ahogy még a kommunisták is ezt tanították. Ez csupa élet és valóság, miként a testélet, ige. Na most ezek után akkor beszéljünk, hozzunk fel érveket Jézus csodái és feltámadása mellett. Ez egy nagyon érdekes dolog. Jézus születésekor Augustus, nyilvános működése idején pedig Tiberius volt a római császár. A birodalom legnagyobb alakjai, akiket istenként tiszteltek az emberek. Rajtuk kívül még az ő helynökeiknek, néhány írójuknak, költőjüknek, esetleg még egy ilyen forradalmár hajlammal megáldott embernek lehetett valami esélye arra, hogy a nevét megőrizze a történelem. De hát ki volt Jézus? A római birodalom egyik megvetett gyarmatában élt Palesztinában. És annak is egy lenézett tartományában, Galileában. És annak is egy lenézett városkájában, Názáretben. Mi volt a foglalkozása? A görög Biblia azt mondja, hogy tekton. Ezt mi ácsnak szoktuk fordítani, de fordítható ácsnak, bognárnak, asztalosnak, de még kőművesnek vagy bádogosnak is. A lényeg az, hogy az Úr Jézus mi volt? Egy egyszerű, názareti, iparos ember. Most a birodalom egyik eldugott gyarmatában, egy annak megvetett településén él egy iparos ember. Neki mi esélye van arra, hogy szupersztár legyen majd belőle? Az igaz a világon semmi, ha csak nem tesz csodákat, ha csak nem támad fel a halálból. Ezért imádjuk őt most, a názáreti tektont, a názáreti iparos embert, 2000 évvel a halála után. Jézus csodái mellett is sok ér szól. A legérdekesebb az, hogy az ő tanítása rendkívül nehéz volt. Az Úr Jézus hit tanát és erkölcs tanát nem csak a reál féltékeny papok és írástudók utasították el, hanem még a tanítványa is nagyon nehezen fogadták el. Ott van például a legmegbotránkoztatóbb dolog mi volt? Az, hogy az Úr Jézus, ez a názáreti iparos ember, Istenné tette magát. És tényleg azzá tette magát. János evangéliumában ilyeneket olvasunk, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, az Atyát is látta. De nem csak a negyedik evangéliumban fejezik ki isteni öntudatát a Mester, hanem az első háromban is. Máté evangéliumának 5. fejezetében azt olvassuk, hallottátok a régieknek szóló parancsot. Ne ölj! Ki mondta ezt, hogy ne ölj? Isten! Ne ölj, aki öl, állítsák törvényszék elé. Én pedig mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, ki halagot ad embertársával. Aki embertársát ostobának mondja, állítsák a nagy tanás elé. Tessék figyelni, ki mondta azt, hogy ne ölj, Isten, most pedig hozzáfűzi, én pedig mondom nektek, tehát a saját tanítását egy szinte helyezi Isten tanításával. Egy másik példa. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Ki mondta ezt a parancsot? Jahve, az Isten. Én pedig mondom nektek, hogy aki bűnös vágyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Tehát Jézus egy szintre helyezi a saját tanítását, Isten tanításával, sőt, többször módosítja is, még olyan is van, amit hatályon kívül helyez az isteni parancsok közül, például a vállólevél kiadásának a lehetőségét. Megszüntette a szemed szemér, fogad fogér alapszabályt, amely bent van az Ószövetségi Szentírásban. Megkívánja, hogy a bántalmakat békével tűrjük el. Még ennél is markásabban fejezi ki az Úr Jézus isteni öntudatát, amikor megbocsátja a bűnöket. Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Egyedül Isten. Ő pedig azt mondja annak a bénának, akit elébe visznek, hogy bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid. Hát mindenki megbocsánkozott, és érthető. Ő pedig hozzáteszi, tudjátok meg, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordul, mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza. Tehát Jézusnak a tanítása rendkívül, az, hogy önmagát Istené teszi, ez hihetetlen volt abban a korban. Mi már ebben születtünk föl, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, de akkor ez botrány volt. Hát amikor elmondta, hogy az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Én vagyok az mennyből alászállott élő kenyér, ki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Az én testem valóban étel. Ezeken a szavakon még a tanítványa is megbotránkoztak. Mit mondtak? Kemény beszéd ez, kihallgathatja. Ettől kezdve tanítványai közül is sokan visszahozottak tőle, és többé már nem jártak vele. Azt várták volna, hogy tovább szaporítja a kenyeret, a végtelenség, és gyógyítja a betegeket. Jézus meg ilyeneket mondott. De nem kevésbé tűnt elfogadhatatlannak Jézus erkölcsi tanítása sem. Különösen nehéz volt elfogadni a szegénységről, az ellenség szeretetről, csak kereszt hordozásról szóló tanítást. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ráadásul Lukásán ez így hangzik, boldogok vagytok ti szegények, mert tétek az Isten országa. Tehát azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Ki szerette akkor az ellenségeit? És ma ki szereti Izraelben az ellenségeit? De legyünk őszinték, kedves hallgatóim, közülünk ki az, aki szereti az ellenségeit? Ki az, aki szokott imádkozni azokkal is, akiket megszólunk vagy megvetünk? Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Kérdezem tisztelettel, ki akar közülünk keresztet hordozni? Nem mindannyian ösztönösen is tiltakozunk a kereszt ellen. És Jézus pedig megkívánta a kereszthordozást az őt követőktől. Vagy nézzük még a negyediket, ugye most már beszéltünk a szegények szeretetéről, senki se szeretne szegény lenni. Beszéltünk az ellenség szeretetről, senki se szereti az ellenségeit. Beszéltünk a kereszthordozásról, senki se akar keresztet hordozni. És azt mondja, aki elbocsátja a feleségét, és más veszel, házasságot tör. Az is házasságot tör, aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el. A zsidóknak, zsidó férfiaknak meg volt engedve, hogy vállólevéllel elbocsátották a feleségüket. Jézus ezt is megszünteti. Ezek után igen nagy meglepetésnek tűnik az, hogy mégis tömegek vannak egy ideig Jézus mellett. Óriási sikerei vannak. A négy evangéliumban közel 50-szer olvassuk, hogy Jézus tömegek kísérik mindenhová, helyen, völgyön, tengerparton és falvakon át. Azt is olvassuk, hogy a tömeg majdnem agyonnyomja, még evésre sem maradt idejük. A szegény, alacsony termetű Zakkeusnak fel kellett mászni a fára, hogy láthassa az Úr Jézust a tömegben. Szent Lukás 10000-es tömegről is beszél. Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, sőt még Tiruszból és Szidonból is sokan megkeresik Jézust. Mivel lehet ezt megmagyarázni? Csak azzal, hogy Jézus csodálatos módon tudott beszélni, és azzal elsősorban úgy tanított, mint akinek hatalma van, de elsősorban azzal, hogy Jézus csodákat tett, különösen a betegeket meggyógyította. Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket, ezt mind a négy evangelista többször is emlegeti. Amikor azonban Jézus beszüntette a kenyérszaporítást, beszüntette a betegek gyógyítását és a halottak feltámasztását, bizony lelohadt a lelkesedés. Egyesekben a rajongás haraggá, sőt bosszú érzetté változott. A szomszédnak a lányát meggyógyította, vagy a feleségét meggyógyította. Engem miért nem gyógyít meg? És akkor nem csak ön már nem tisztelték, hanem egyenesen haragudni kezdtek rá. Így történt meg, hogy a tanítványokkal együtt a lelkes tömegek is kihátáltak Jézus mögül, átadva helyet a főpapok és a vének által felbújtott tömegnek, amely keresztevele kiáltásával hozzájárult a halottakat feltámasztó Jézus halálához. Hogyan lett a látszólag totális csődből mégis győzelem? Hogyan lett a gonosztevőkön kivézett Jézus Krisztusból mégis király? Erre majd a következő órán próbáljuk megadni a válasz. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.